Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Áldás békesség, kedves testvérek, áldott vasárnapot mindenkinek. Nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, a szabadságból visszatérőket, akik a nyár szünet után megint itt vannak, és hát kívánjuk, hogy így az őszben egyre többen legyünk megint. Azt megint csak egy ilyen technikai kérés, hogy legyünk itt magunkban teljes szívvel és nyitottsággal és lezárt telefonnal, hogy az Isten tiszteletet ne zavarja. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Lóránt Gábor nagytiszteletű úrat, az Újpest belsővárosi gyülekezet nyugalmazott lelki pásztorát. Ő hozta hozzánk ma az igét, ő szólja ezt közöttünk. Nagytiszteletű úrunk ugyanis Erdélyben teljesít szolgálatot, egy gyülekezetünkhöz kötődő párt ad össze, és indít a közös útjukra. Ezért nem lehet itt ma velünk. Köszönjük Gábor testvérünknek az ige szolgálatra való készséget, azt, hogy az Úristen megengedi neki az egészsége, ő visszaadatott, hogy szólni tud, ahová hívják, szívesen megy, így van itt ma közöttünk. Az Úristen áldását kérjük életére, erősítse őt. Gyülekezeti alkalmaink következő héten így alakulnak, szokásos rendünk visszaáll. Kedden 18 óra 30-kor, fél hétkor lesz bibliaóra, amire a munkából visszaérkezőket várjuk szeretettel. Pénteken 17:30-kor, pedig nem 17 óra, 5 órakor konfirmációs órára várjuk az érintetteket, a másodévesek ezek. És hát természetesen vasárnap 9:30-kor, úgy mint ma is, szeretnénk együtt lenni az Isten igéjét, hallgatni Isten tiszteletünkön, vele párhuzamosan pedig gyerek Isten tisztelet zajlik. A jövő vasárnap 5 órától a Nagyváradtéri Református Gyülekezet templomában folytatódik a Biblia Szövetség Egyesületnek a fontos kérdések előadás sorozata. Használta-e Isten az evolúciót? Dr. Vásárhelyi Bálint Márk lelkipásztor tartja ezt az előadást. Hálásan köszönjük és kérjük is az adakozókat arra, minden adományért hála legyen az Úristennek és köszönet az adományozóknak. Kérjük továbbra is a támogatást a gyülekezetünk számára, és nem csak anyagiakban, hanem közös imádságainkban is hordozzuk a gyülekezet ügyét. És akkor egyben a hirdetés, az erdélyi esküvőnek a hirdetését is hadd mondjam el. Örömmel jelentjük, hogy házasságára Urunk áldását kérte tegnap 16 óra 30 órai kezdettel a Körösfői templomban Blényesi Szilárd és Kozma Viktória testvérünk, gyülekezetünk tagjai, és mivel gyülekezetünk lelkipásztora hirdette ott az igét, ezért nincs ma közöttünk. Az Úr legyen, maradjon gyülekezetünk őriző pásztora, legyünk itt nyitott szívvel, nyitott lélekkel, és legyen nagyon fontos és gazdag a számunkra ez a mai együttlét. Áldás békesség!
Most pedig hallgassuk meg a Heidelbergi KT 36. úrnapjának kérdését és feleleteit.
Harmadik parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába nevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. 36. úrnapja. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk, de még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük avégre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsősítésére szolgáljon. Oly súlyos bűne Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni. Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék.
Kedves testvérek, énekeljük az 5. Zsoltár első 4, valamint 7. versét. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy összegyűjtöttél bennünket a te ígéd hallására. Összegyűjtöttél bennünket, hogy eligazítást adj ebben az életben, a mindennapok forgatakából, ahogyan kivettél bennünket most, hogy elcsendesedjünk, és a te ígédre figyeljünk. De még inkább hadd adjunk neked hálát a megváltás csodájáért, azért, hogy elhárítottad fejünk fölül a te atyád haragját. Köszönjük, hogy magadra vontad azt, és köszönjük, hogy váltság halált haltál a kereszten. Kérünk, Urunk, hogy hálából hadd forduljunk hozzád, hadd várjuk a te eligazító szavadat, hadd értsük meg akaratodat, és hadd teljesítsük azt. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk engedelmes szívet, és kérünk, hogy ezen a délelőttön áld meg az ige hirdetőjét és az ige hallgatóit, mindannyiunkat, hogy értelmes szívet nyerjünk, hogy engedelmes szívvel járhassuk utunkat, amikor a földi tennivalóinkat intézzük, hogy soha ne veszítsük el szem elől a te akaratodat, az örökkévaló dolgokat, a láthatatlan dolgokat, hiszen a látható dolgok ideig valók, és a láthatatlanok örökkévalók. Így emeld föl tekintetünket most is. Légy velünk, Urunk, és áld meg ezt az órát. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassa meg Istennek igéjét, amelyet az ő szent lelkének segítségül kérésével szeretnék hirdetni közöttetek. Részben a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai vasárnapi Zsoltárt olvasom, a Zsoltárok könyvének negyedik részét, és ennek egy versével párhuzamos ige verset Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelének negyedik részéből, a 25. és 26. verset. A karmesternek húros hangszerre, Dávid Zsoltára. Hallgass meg, ha kiáltok igazságomnak, Istene! Szorultságomból tágas térre vittél engem, könyörülj rajtam, és halld meg imádságomat. Emberek fiai, meddig gyalázzátok dicsőségemet, meddig szeretitek a hiába valóságot, és meddig keresitek a hazugságot? Szela. Tudjátok meg, hogy az Úr kiválasztotta magának a kegyest, és meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok. Szela. Igaz áldozattal áldozatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozz fel ránk arcod világosságát, Úram. Nagyobb örömöt adsz így szívembe azokénál, mint amikor sok a búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a negyedik rész 26. és 27. versében pedig így szól a Zsoltár egyik ige versével párhuzamos ige: ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Ámen. Kedves testvérek, a harag világában élünk. Az ellenzék haragszik a kormányra, a kormány haragszik az ellenzékre, az ukránok az oroszokra, az oroszok az ukránokra, az Európai Unió Oroszországra, Oroszország az Európai Unióra, az anyós a mennyére, a menny az anyósára, tisztelet a kivételnek természetesen, A gyermek a szülőre, és a szülő a gyermekére, és itt is természetesen vannak jó példák. A harag, sőt a háborúság világában élünk. Azt kell mondanom, hogy a harag időnként még érthető is. Az oroszok például haragszanak az ukránokra, mert azok évek óta lábbal tiporják a nemzetiségek jogait, például a nyelvtörvénnyel, a magyarokét is, de az oroszok Ukrajna lakosságának a 20%-át teszik ki, ha a nemzetiséget nézzük, és 30%-át, hogyha az anyanyelvet. Az ukránok haragszanak az oroszokra a háború miatt, nyilvánvaló, hogy a problémának nem ez a megoldása. Szerettem volna konkrét példát is felhozni a haragra, de azt hiszem, hogy ezeket a példákat vég nélkül lehetne folytatni. És amikor a haragra gondolunk, akkor föltetjük a kérdést, hogy csak harag? Nem, mert gyakran engesztelhetetlen gyűlölet van a felek között, nem csupán harag. És ezért kell beszélnünk a haragról, és ezzel kapcsolatosan a Biblia tanításáról. A kalóz szerinti mai vasárnapi ige, a 4. Zsoltár, sok minden másról is beszél természetesen, de beszél a haragról, és ezt az ige verset idézi Pál apostol az efézusi levelében. Ezt kell most Isten üzeneteként megértenünk, és ezért kell beszélnünk a haraggal kapcsolatosan a Biblia tanításáról. Ugyanis ami a legfontosabb, az az, hogy lehet haragudni, de nem lehet vétkezni. Haragudni, de nem vétkezni. A 4. Zsoltárban ezt olvastam, ha haragudtok is, ne vétkezzetek. Beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok. És ugyanezt mondja, ha egy kicsit más szavakkal is Pál apostol az efézusi levélben, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Haragudni, de nem vétkezni. Mit jelent ez? Kedves testvérek, Jézus is volt, hogy haragudott, de vétkezni nem vétkezett. Haragudott például a farizeusokra. Ő pedig bánkódva szívük keménysége miatt haragosan végignézett rajtuk. Olvassuk. Vagy haragudott a kufárokra, amikor kötélből korbácsot készített és kiűzte őket a templomból. Haragudott, de nem vétkezett. Hogyan lehet úgy haragudni, hogy ne vétkezzünk? Itt ez a mai délelőttnek a legfontosabb kérdése. A harag ugyanis óhatatlan. Nem tudjuk elkerülni, de nem kell vétkezni is a haraggal együtt. Luther mondta egyszer, hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy egy madár átrepüljön a fejünk fölött, de azt már meg tudjuk akadályozni, hogy fészket rakjon a fejünkön. Ugyanígy a harag könnyen felgerjedhet bennünk valami miatt, de nem kell vétkeznünk. Nem kell a haragot dédelgetnünk, nem kell gondolkoznunk rajta, nem kell elmélyítenünk magunkban. Haragudhatunk, de nem szabad vétkeznünk. Mit tanít az ige? Két kritériumot tár elénk. Hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le haragotokkal. Ez az egyik kritérium. Ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a Zsoltárnak a tanítása. A Zsoltár azt mondja, hogy beszéljétek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok le, tehát ne aludjunk el a haraggal a szívünkben. Legkésőbb estig gondoljuk végig haragunk okát. Hogy miért viselkedett a másik úgy, hogy mi megharagudtunk rá. Kosztolányinak van egy két sorosa. Csodálkozol a kokain istán, gondolkozz el az okain istán. Nagyon bölcs ez a mondat, bár egy kicsit meglepő. Ugye Kosszolányi nagyon szeretett játszani a szavakkal. Vajon nem éppen mi okoztuk a másiknál azt a viselkedést, amely miatt megharagudtunk rá? Gondolkozzunk el az okain, hogy vajon miért viselkedett úgy? Nem mi voltunk annak az oka? Mert hogyha mi voltunk az oka, akkor ez egy ördögi kör, hogy mi azt okoztuk neki a mi viselkedésünkkel, hogy ő úgy viselkedett, ahogy viselkedett, és emiatt mi megharagudtunk rá. Hát ennek nincs vége, ez egy ördögi kör. Gondoljuk végig a haragunknak az okát. Miért haragszunk a másikra? Vajon jogosan haragszunk-e a másikra? Az is elképzelhető, hogy csak nem vagyunk minden információnak a birtokában. Lehet, hogyha mindent tudnánk a másikról, akkor nem is haragudnánk rá. Lehet, hogy csak rossz napja volt. Lehet, hogy valami olyan baj érte, ami miatt olyan szúrósan viselkedik, mint ahogyan viselkedik. Gondoljuk végig haragunk okát, hogy miért viselkedett a másik úgy vajon, hogy megharagudtunk rá. De gondoljuk végig haragunknak a következményeit is. Mert a haragnak a következménye, hogyha az tartós, akkor elhidegülés. Elhidegülés esetleg pont egy keresztény testvérünktől. Megéri tartósan haragudni? Kedves testvérek, a haraggal legtöbbször elsősorban saját magunknak ártunk, és csak másodjára ártunk annak, akire haragszunk. Sokszor nem is kötjük az orrára, hogy miért haragszunk rá. Sokszor nem is tudja, hogy haragszunk rá, csak a mi szívünk károsodik, hogy így mondjam. Gyakran magunknak ártunk a tartós haraggal, nem annak, akire haragszunk. És gondoljuk végig haragunk célját is. Hát ezen nincs sok végig gondolni való, az ugyanis nincsen. Haragunknak célja sosincs. Tehát gondoljuk végig a haragunk okát, a haragunk következményeit, a haragunk célját nincs. Hát akkor miért is haragszunk tartósan? Tehát amit Pál apostol nekünk javasol az az, hogy gondoljuk végig, és csillapodjunk le. Ez ugyanaz, mint a Zsoltárnak a tanítása. Gondoljuk végig, és csillapodjunk le, ne menjen le a nap a mi haragunkkal. Ez az igének az egyik tanítása, az egyik kritérium, amit elénk tár, hogy hogyan tudunk ám haragudni, de nem vétkezni. A másik kritérium az, hogy és az ördögnek se adjatok helyet. Ez természetesen összefüggésben áll az előző kritériummal is, de azért külön is beszéljünk róla, mert a haragot lehet dédelgetni, lehet nyalogatni a sebeinket, lehet sajnálni önmagunkat, és ezzel bizony az ördögnek adunk helyet. Olyan ez, mint az ismert mesében a farkas és a kismalac. Szép lassan beengedte a házba a kismalac a farkast, hiszen mindig csak egy picit akart beljebb jönni. Először csak a farkát dugta be, aztán az egyik hátsó lábát, aztán a másik hátsó lábát, végül a farkas benn volt a szobában, és jaj volt akkor a kismalacnak. Mi is, hogyha a sebeinket nyalogatjuk, hogyha sajnáljuk önmagunkat, hogyha dédelgetjük a haragot, akkor az ördögnek adunk helyet. Szép lassacskán bejön, elfoglalja a szívünket. Elfoglalja azokat a részeket, amelyeket átadunk neki ezek által. Hát már Káinnak is szólt Isten figyelmeztetése, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. A bűn és az ördög szeretne területet nyerni a szívünkben. Szeretné, hogyha haragszunk, de egyúttal vétkezzünk is. És tulajdonképpen erre figyelmeztet Péter apostol is, amikor azt mondja, hogy vigyázzatok, mert az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el, álljatok ellene, erősek lévén a hitben. És Jakab is ugyanezt mondja a levelében, engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Szóval ne dédelgessük a haragot, ne nyalogassuk a sebeinket, és ne sajnáljuk önmagunkat, és ami a legfontosabb, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Hogyha Isten beszél a szívünkkel, hogy nem jó haragot táplálni, akkor engedjünk neki, és engedjük el azt a dolgot, ami miatt haragszunk. Ne menjen le a nap a mi haragunkkal, és az ördögnek se adjunk helyet. Igen, mert ez az egyik lehetőség, hogy haragudni, de nem vétkezni, de sajnos ott van a másik lehetőség is, haragudni és vétkezni. Amikor az eddigiekkel pontosan ellentétesen gondolkodunk, szólunk, cselekszünk. Amikor nem tudunk megbocsájtani. Én azt hiszem, hogy mindannyian ismerik a testvérek az adós szolga, vagy a gonosz szolga példázatát. Nem akarom elmondani az egészet, csak egész röviden utalok rá, hogy volt egy király, annak volt egy szolgája, akivel számadást tartott, és kiderült, hogy ő 10 000 talentummal tartozik urának. Ez 436,5 tonna arany. Tegnap megnéztem a napi árfolyamot, ez 7 000 milliárd forint. Ez nem kevés összeg. És ura könyörgésére végül is elengedte az adósságot. Vannak, ugye egész részletesen el lehetne mondani a példázatot, de most nem ez a feladatom. És akkor ez a szolga, akinek ilyen adósságot engedett el az ura, találkozott egy szolgatársával, aki 1000 dénárral tartozott neki. Bocsánat, 100 dénárral tartozott neki, ez 400 gram ezüst. Ez napi árfolyamon 85 000 forint. Egyik oldalon 7 000 milliárd forint, másik oldalon 85 000 forint. És az, akinek elengedte az ura az adósságot, ezt a mérhetetlen nagy adósságot, nem volt képes arra, hogy szolgatársának elengedje ezt a, hát jó, 85 000 forint is pénz, de azért ahhoz képest semmiség. És nem engedte el neki. És ezt a példázatot Jézus azért mondta, mert megkérdezte tőle Péter, hogy hányszor kell atyánk fiának megbocsátani. Talán 7-szer is? És akkor Jézus úgy válaszolt, hogy nem 7-szer, hanem egyik fordítás szerint 77-szer, másik fordítás szerint 70-szer, 7-szer. És ez azt jelenti, hogy mindig, mindig. Tudunk-e megbocsátani? És bizony, valljuk meg őszintén, hogy sokszor azt mondjuk, hogy megbocsájtottunk, de azért felejteni nem felejtünk. Lehet, hogy ezt nem mondjuk ki, de ez a lényeg. Igen, megbocsátani. Megbocsátottunk, de azért felejteni nem felejtünk, és a legközelebbi esetben, amikor a haragunk újra felgerjed esetleg az ellen, az ember ellen, akkor a régi ügyet is újra felhozzuk. Mert még emlékszünk rá. Mert hogyha megbocsátottunk, de nem felejtünk, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem bocsátottunk meg. Tehát lehet haragudni és nem vétkezni, de lehet haragudni és vétkezni is. Adja Isten, hogy ez lehetőleg ne forduljon elő, ez utóbbi a mi életünkben. De hogyha már haragról és megbocsátásról, haragról és vétkezésről beszélünk, akkor feltétlenül szólnunk kell, most már nem az ige alapján, de mégiscsak ki kell térnünk Isten haragjára és a megbocsátásra. Mert Isten is haragszik. Isten haragszik a bűnre, sőt, engesztelhetetlenül gyűlöli azt. Isten tökéletes, szent és igaz, és nem tűr meg semmit és senkit, aki és ami nem ugyanolyan tökéletes, szent és igaz, mint ő saját maga. Jézus is azt a követelményt állítja elénk a hegyi beszédben, hogy legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Mert Isten nem tűr meg semmit és senkit, aki nem ugyanolyan tökéletes, mint ő saját maga. Isten haragszik a bűnre, engesztelhetetlenül gyűlöli a bűnt. Hát hogyan van ez? Isten haragszik, de nem vétkezik. Ugye hát ez egy Isten káromlás lenne, hogyha azt mondanám, hogy Isten is haragudhat és vétkezhet. Hát természetesen nem. De miért van az, hogy Isten haragszik, de nem vétkezik? Egyrészt azért, mert ő szuverén úr. Ő azt tesz, amit akar. Őt nem lehet felelősségre vonni semmiért. Ó, hányan vannak, akik megpróbálják Istent felelősségre vonni, hogy miért engedi, hogy ennyi gonoszság legyen ebben a világban? Miért szenvednek ártatlan gyermekek? Miért vannak háborúk? Miért vannak földrengések? Hányszor hallottam én már azt a mondatot, hogy ha lenne Isten, akkor ezt nem engedhetné meg. Hát bocsánat, de kik vagyunk mi, hogy megpróbáljuk Istent felelősségre vonni? Hát ő szuverén úr, és azt tesz, amit akar. Ő haragszik a bűnre, engesztelhetetlenül gyűlöli a bűnt. Mert szuverén úr, és azt tesz, amit akar. Isten haragszik, de nem vétkezik. Nem csak azért, mert szuverén úr, hanem azért is, mert elkészítette a megbocsátásnak az útját. Haragjának teljes súlyát ugyanis egyszülött fiára vetette. Ő, az egyszülött fiú, még a világ teremtése előtt, a Szent Háromság örök tanács végzésében elvállalta a váltságot. Az, hogy majd, amikor eljön az ideje, a Golgotai kereszten magára vállalja a mi bűneinket, magára vállalja a mi teljesen elveszett állapotunkat, és ezáltal magára vállalja az Atya haragját is. Isten haragszik, de haragjának teljes súlyát rá vetette az Úr Jézus Krisztusra ott a kereszten. Jézus, bocsánat a hasonlatért, olyan, mint a villámhárító. Amikor ez a templom felépült, minden magas épületre föl kell szerelni egy villámhárítót. Mert a villámhárítónak éppen az a célja, hogyha lecsap a villám esetleg éppen itt, mert mindig a magas épületekbe szokott belecsapni a villám, vagy a kimagasló tárgyakba, például fákba, vagy hasonló magas hegyen lévő valamilyen épületbe, vagy hasonló dolgokba, akkor a felszerelt villámhárító magához vonza a villámot, és levezeti a földbe. Ez a villámhárítónak feladata. És a mi Urunk Jézus Krisztus, mint egy villámhárító, magához vonzotta Isten haragját. Isten haragja, hogy úgy mondjam, belecsapott az Úr Jézus Krisztusba. Hiszen minden bűnünket elveszett állapotunkat magára vette, és ezáltal Isten haragját is magára vette. És ott a Golgotai kereszten olyan kínok között halt meg a mi Urunk Jézus Krisztus, amit mi elképzelni sem tudunk. És itt elsősorban nem a fizikai kínokra gondolok. Bár abban az időben az volt a legkegyetlenebb kivégzési mód, a keresztre feszítés. De ennél mennyivel nagyobb kint jelenthetett a mi Urunknak az, hogy az Atya elhagyta őt. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Van, amikor megkérdezem például konfirmandusoktól, hogy mit gondoltok? Csak Jézus érezte így, hogy elhagyta őt az Atya? Vagy az Atya tényleg elhagyta őt? És persze sokan azt válaszolják, hogy hát csak Jézus érezte úgy. Nem. Az Atya valóban elhagyta őt. Mert azt mondjuk Jézusról, hogy alászállt a poklokra. Jézus Krisztus helyettünk, miattunk elszenvedte a pokol tüzét, a kárhozatot. Az már, hogy ő feltámadt, az, hogy helyreállt minden az ő feltámadásával, az már egy másik fejezet a megváltás történetében. De akkor ott a kereszten át kellett élnie a kárhozat minden kínját, és a kárhozat lényege pontosan az, hogy távol vagyunk Istentől. A kárhozat nem az, hogy ördögök tüzes villával szurkálnak bennünket, mint ahogyan a középkorban elképzelték, hanem a kárhozat az, hogy egy örökké valóságon keresztül távol vagyunk Istentől, és távol vagyunk mindattól, ami Isten ajándéka, az örök élet, a bűnbocsánat. És ezt vállalta magára a mi Urunk ott a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engemet? És hogy nem csak ő érezte így, hanem valóban elhagyta őt az Atya. Az mutatja, hogy egy adott ideig, 3 órán keresztül sötétség volt az egész földön. És a sötétség a Bibliában mindig az Isten nélküliségnek a jelképe. Jézus is példázatait sokszor úgy fejezte be, hogy és vettetik a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Ezzel írta le a kárhozatot. A sötétség az Isten nélküliségnek a jelképe a Bibliában. És amikor az Úr Jézus a kereszten szenvedett, és sötétség lett az egész földön, az azt jelentette, hogy az Atya valóban elhagyta őt. Hogy ne hagyjon el bennünket. Jézus magára vállalta a mi bűneinket, elveszett állapotunkat, hogy Isten haragját is magára vállalja. Isten haragszik, de természetesen nem vétkezik, egyrészt mert szuverén Úr, másrészt mert elkészítette a megbocsátás útját. De ugyanaz a kérdés, mint ami egy építkezésnél is kérdés. Hogyha felépül egy templom, és nem építenek rá villámhárítót, nem készítenek rá villámhárítót, akkor hogyha belecsap a villám a templom toronyba, akkor a templom le fog égni. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy Jézus Krisztus váltsághalála nélkül is meg tud majd állni Isten szent színe előtt, akkor az olyan, mintha nem építene villámhárítót a templom toronyra. Belecsap Isten haragja, és el fogja pusztítani. És ő tehet róla, mert tudnia kellett volna, hogy minden magas épületet el kell látni villámhárítóval. Hogy nincs más megoldás, hogy Isten nem ad másképpen megbocsátást, csak Jézus Krisztus váltsághalála által. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Ezért hadd tegye fel a kérdést számunkra Isten igéje, hogy vajon a megbocsátásnak az útját elfogadtuk-e már? Hogy Jézus Krisztus, ami személyes megváltunk és urunk-e? És hogyha igen, akkor mi magunk tudunk-e megbocsátani? Az úri imádságban is azt mondjuk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tényleg megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek? Haragudni lehet, mert az gyakran jön óhatatlanul. De ne vétkezzünk. Ne menjen le a nap a haragunkkal. Gondolkozzunk el a mi haragunk okán, következményein és célján, ami nincs. És fogadjuk el az Isten haragjának egyetlen villámhárítóját, ami életünkre nézve az Úr Jézus Krisztus Golgotai keresztjét. Amen. Énekeljük fennállva a 238. dicséretünk első 5 versét. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged a megváltás csodájáért, hogy magadra vontad az Atya haragját, bűnért való gyűlöletét, hogy bennünket megments. Köszönjük, hogy nem csak meghaltál érettünk, hanem fel is támadtál, és ezáltal nem csak a bűnbocsánatot szerezted meg számunkra, hanem az örök életet is. Kérünk, Urunk, hogy hálából hadd tegyük oda a mi szívünket, a mi érzéseinket, a mi gondolatainkat a te kezedbe. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy ha haragszunk is, haragunk ne legyen tartós, hogy ne vétkezzünk. Kérünk, Urunk, hogy tudjunk megbocsátani, ne csak szóval, hanem szívből, hogy ahogyan te elfelejted, a hátad mögé veted és a tenger mélyébe rejted a mi bűneinket, úgy tudjunk mi is megbocsátani és elfelejteni. Kérünk, Urunk, hogy az a sok-sok harag, sok-sok bűn és sok-sok háborúság, ami ebben a világban van, tudjuk, hogy a te fennhatóságod alá tartozik, mégis hadd könyörögjünk a háború befejeztéért, hadd könyörögjünk azért, hogy minél többen talán ezáltal is éppen téged ismerhessenek meg. Kérünk, Urunk, ezért a gyülekezetért, és szerte azokért a gyülekezetekért, ahol a te nevedet segítségül hívják. Légy ott és vezesd ezeket a gyülekezeteket. Ajándékozz meg bennünket a te állandó jelenléteddel, a te szereteteddel, és ajándékozz meg bennünket engedelmes szívvel. Kérünk, Urunk, gyászolókért, betegekért, de hadd kérjünk azokért is, akik éppen örömben vannak, hogy sem öröm, sem bánat ne távolítson el bennünket tőled, hogy tudjunk mindig a láthatatlanokra is nézni, ne csak a láthatókra, hogy az örökké való dolgok legyenek a szívünkben, és miközben végezzük mindennapi tennivalóinkat, soha ne feledkezzünk el arról, hogy hová is tartunk, hogy mi is életünk célja és értelme. Köszönjük, Urunk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. Köszönjük, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, azt készítetted el a téged szeretőknek. Köszönjük, Urunk, hogy foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy nem távoli Isten vagy. Köszönjük, hogy a mindennapjainkat is át akarod járni. Köszönjük, hogy vezetni akarsz bennünket, és tanácsot adsz nagyobb és kisebb döntéseinkben egyaránt. Hogy merre menjünk, hogy mit tegyünk. Urunk, bárcsak mindig hallgatnánk rád, mert akkor nagy lenne a mi békességünk. De megvalljuk neked, hogy olyan nehéz mindig rád figyelni, olyan könnyű a keskeny útról letérni, de azzal a bizalommal és azzal a bátorsággal fordulunk hozzád, hogy tudjuk, hogy a jó pásztor mindig utána megy az eltévedt báránynak is. Így kérünk, hogy áld meg életünket, áld meg gyülekezeteinket, áld meg ezt a világot, könyörülj rajta, végezz a te munkádat, és akiket csak választottál, hívd el az örök életre és a bűnbocsánatra. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban, csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldásvétel előtt szeretném elmondani a testvéreknek, hogy egy olyan gyógyszert szedek, ami nagyon lerontja az immunrendszeremet, úgyhogy nézzék el a testvérek, hogy nem fogok kezet fogni a kijáratnál. Most pedig fogadjuk az áldást. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és befejezésül énekeljük a 467. dicséretünket.
Szabad az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája jávarab, a Krisztus és szabad. A bűn sötétben tévelyek, és bajba dönt vakon, de Krisztus kézen fog s vezetni. A bűnben kint vas gyűlölet, imást más minket öl, örömköd egybe s szeretet az Úr szívén belül. Már szolgád lettem, Jézusom, kiértem áldozán. Más Uram nincsen, jól tudom, mert bűnből ki hozzám. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adja át szívem. Vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott.
Áldás békesség!